Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Széchenyi Gábor, az Autó, az Autós Lap főszerkesztője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Én is köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
Éppen most jött ki a használtautó.hu legfrissebb adatsora, ami azt mondja, hogy a használtautó piacon a kínálat szűkül, a vásárlók az SUV-ket, ezeket a nagy batárokat keresik, az elektromos autók iránti érdeklődés jelentősen 43%-kal nőtt, de az átlagáruk meg csökkent egyedüliként az összes többi hajtás lánc közül. Amikor használt autószámokat nézek, vagy nézünk, akkor az egész autópiacra irányadó, vagy úgy kell nézni, hogy a használt autó az korábban új autó volt, és a darabra ugyanannyi van a piacon.
Ez egy kicsit összetettebb ennél.
Gondoltam.
Szerintem válasszuk szét ezt az SUV-s irányt, meg a villanyautókat. Az SUV, tehát a SUV, köznyelvben SUV-nak hívott autótípusokat szerintem, vagy hát a felmérések szerint azért szereti a piac, és azért keresi a vásárló, mert az új autópiacon is ez látható. Tehát, ha több SUV-t adnak el, akkor a használt piacon is érthetően egyre nő a számuk, tehát az összefügg az új autó eladásokkal, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 évesen az SUV-k túltelítettek a használt autópiacon. Hogy a vásárlók miért keresik ezt, valószínűleg azért keresik, mert ha új SUV-ra nem telik, szeretnének venni egy használtat.
Visszalépnénk egy ilyen. Miért keresik a vásárlók az SUV-ket? Ezeknek az ember hosszasan tudná sorolni a hátrányait.
Így van, de szerintem ez itt már inkább pszichológia, mint autós újságírás, vagy autós műszaki szerkezettan.
Szomszédnak is az van, akkor nekem is kell. Kicsit nagyobb.
Nem, de lehet, hogy ez, nyilván ez is benne van, hiszen emberi vásárlás. Valószínűleg az mozgatja a vásárlókat, hogy ezek az autók többnek látszanak, mint amik.
Úgy hívják, hogy városi terepjáró.
Régen úgy hívták, hogy városi terepjáró, igen, sőt, az SUV, ugye a Sport Utility Vehicle, most már nem annyira Sport Utility, vagy inkább csak Utility, tehát, hogy mindennapi használatra való. Én úgy gondolom, hogy azért kedvelik őket az emberek, mert viszonylag kis területen kínálnak viszonylag nagy utasteret, az emelt ülésmagasságból pedig egyrészt valamiféle magabiztosságot sugároznak a vezetőnek.
De csak addig, amíg az összes többi autó ilyen nem lesz.
Csak addig. És az tény, hogy ha pár centivel is, meg hát olvasunk olyan írásokat, amiből kiderül, hogy az SUV nem is igazán magasabb, mint a hasonló vagy az azonos műszaki alapokra épülő hagyományos karosszériaváltozat, de ha az alapesetekből indulunk ki, akkor egy-egy ilyen SUV 4-5-6 centivel magasabb üléshelyzetet ad. Ha 4-5-6 centivel magasabban ülök, akkor abból, függetlenül attól, hogy a többi autó milyen, jobban látom be a kereszteződést, jobban látom a gyalogosokat, a bicikliseket, tehát van egy ilyen előnye is. Ez lehet a pszichológiai irány vagy indok az SUV vásárlások mögött, illetve az, hogyha SUV-ket vett az új autóvásárló, érthető módon azok megjelennek a használt autópiacon. A villanyautós kérdés az egy sokkal összetettebb dolog, mert hogy a villanyautó vásárlásokat új autók esetében jelentősen mozgatta hosszú időn keresztül az állami támogatás. Különböző kormányok Európában különböző támogatásokat adtak, jó ötlet volt elektromos autókat venni.
Németországban szórták az 1000 eurókat.
Így van. Főleg azért egyébként ez egy ilyen piac által húzott támogatás volt, de a gondolat mögötte az volt, autógyári szakemberekkel beszélgetve, nem is olyan nehéz átlátni egyébként ezt a hátteret, hogy az elektromos autók népszerűsítésével, az eladásuk, értékesítésük segítésével végül is a fejlesztést támogatjuk, vagy támogatják ezek a kormányok és országok, hiszen ha számossággal ugye megnő a bevétel, több fordítható fejlesztésre, tehát jobb elektromos autók készülnek. Ha ez igaz, és egyébként a technológia is halad, akkor viszont az elektromos autók erkölcsi avulását is elősegítjük ezzel, ami azt jelenti, hogy 2-3 év után, amikor még az én elektromos autóm tökéletesen használható ahhoz képest, amit újkorában ígért, tehát mondjuk ígért 200 kilométeres hatótávolságot, de még mindig tud 180-at. Igen ám, de egy hasonló áru új, pláne vásárlási támogatással ösztönzővel megtámogatva, már 400 kilométert tud, ami jelentősen avítja az én egyébként 2-3 éves esetleg alig használt autómat. Tehát a műszaki fejlődés előrehaladása, amit éppen a támogatások is előmozdítanak, értékteleníti a használt autópiacon a villanyautókat. Ebből adódóan egy idő után megnő a kereslet azokból a villanyautókból, vagy bocsánat, megnő a kínálat azokból a villanyautókból, amik egy korábbi vagy kettővel korábbi generációból származnak, és még visszafogottabb a hatótávolságuk. Következésképpen ezek az autók megjelennek a piacon. A villanyautók drágák, ugye elsősorban azért drágák, mert az áruk jelentős részét az akkumulátor teszi ki, ami önmagában a nyersanyagai miatt drága. Ha villanyautót újonnan nem tudok venni, hát használóként, használt autó vásárlóként nyilvánvalóan a használtak felé fordulok. Ha a használtak felé fordulok, ahol megjelentek a piacon ezek az egyébként korábban támogatott vásárlású autók, amik már nem kívánatossá váltak, hiszen lecsökkent a hatótávuk, megnő belőlük a kínálat, és lemegy az áru.
Ugyanolyan a villanyautók vásárlási forgási sebessége, mint a nem villanyautóké? Arra gondolok, hogy az ember van olyan, amikor 15-20 évig, meg 18 évig tartja a hagyományos hajtáslátszó autóját, mert jó az még. A villanyautóknál akkor ez az erkölcsi avulás gyorsítja a váltást?
Így van.
Muszáj. De van is rá pénzünk? Azért kérdezem, mert amikor nézünk ilyen európai piacokat, és amikor az autó Wallis vesz Csehországba egy hálózatot, akkor azt mindig elmondják, hogy a csehek azok azért sokkal sűrűbben cserélik az új autókat. Tehát sokkal többet vesznek. Uh-huh. Magyarországon is villanyautókat így többet is veszünk, ha muszáj?
Elvileg igen. Ugye semmi sem akadályozza, hogy egy mai villanyautót megtartsunk 10 évig, 20 évig, 30 évig. Van egy nagyon fontos műszaki jellemzője az akkumulátornak, ami a használat szempontjából is nagyon fontos, ez pedig az egészségi állapot. Ezt egyébként a márkák, műhelyek meg is tudják mérni. Azt mutatja meg, hogyha a gyárból kikerülött állapotot 100%-nak tekintjük, akkor az adott használt villanyautó akkumulátora még mit tud? 70-80-90%-ot, gyakran a márkák így is vállalják a garanciát, hogy 5-6-7-8 évet adnak a 70-80%-ra. Ha a mi életstílusunkhoz, a vevő életstílusához, használati módjához illik a 70%-os hatótáv is, minden további nélkül megtarthatja, tehát a használati értéke nem csökken, ha a 100 kilométer neki naponta bőven elég, attól, hogy a 150-et tudó autó akkumulátor kapacitása a használattól 120-ra csökken. De ez a ritkább eset, mert hogy az emberek figyelik ezeket az értékeket, vannak olyan autók, amik önmagukat diagnosztizálják, és megírják a műszerfalon, hogy nem is kell a szervízbe menni, hogy áll az akkumulátor. Ha ez a csökkenés zavarja, a felhasználott már pedig a legtöbbeket zavarja, idő előtt, vagy a szükségesnél korábban a piacra fogja dobni a villanyautóját, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ő is, mint villanyautó használó, folyamatosan arról olvas, hogy így fejlődik az akkumulátor technológia, jönnek a száraz akkumulátorok, régóta ígérgetik nagymárkák és nagy akkumulátorgyártók, ugye tehát a folyadékmentes, kompaktabb és olcsóbb nyersanyag szempontból is könnyebben előállítható akkumulátorokat, és vannak, akik nem akarják megvárni, hogy az akkumulátor technológia végképp túlhaladja az ő autójukat. Kis túlzással nem akarják azt megvárni, hogy egy gőzautóban üljenek, amikor mindenki benzinessel jár. Ez a fajta technológiai fejlődés, vagy az arra való várás szintén fűti az elektromos autóváltásokat.
De az elektromos autóknál nincs az, mint az akkus fúrócsavarozónál, hogy kiveszem az elhasználódott akut, és fölteszek rá egy újat?
Sajnos nincs. Ehhez iparági szabványosítás kellene. Úgy, ahogy egy gyújtógyertyát be tudunk csavarni egyik motorból a másikba, kis túlzással.
Kettős tömegű lendkereket cserélek 300 ezer kilométerenként, és olyan lesz, mint az új.
Így van. Az akkumulátor egyrészt ennél drágább, másrészt ez a fajta szabványosítás gyakran még márkánkon belül is hiányzik. Magyarul a márka kis autója nem a felét hordja a nagy autó akkumulátorának, és két nagy autó, vagy két kis autó aksiból nem lehet használtan egy nagy autó akkumulátort összeépíteni. Ez logikusnak tűnik, de a márkák többségénél ez nem működik. Ha akkumulátort akarunk cserélni, erre is van lehetőség, sőt vannak olyan kínai márkák, akik komoly technológiákat építenek akkumulátor csereállomásokra, amik úgy működnének, vagy ahol működnek, úgy működnek, hogy az adott márka akkumulátoraiból hatalmas mennyiséget betáraznak általában föld alatti raktárakban, az autóval csak be kell parkolni egy ilyen műhelyszerű állomásra, ahol a robotok teljesen automatikusan 4-5-6-7 csavarral és néhány csatlakozó széthúzásával kiveszik a régi akkumulátort, és beépítenek egy újat.
Megspóroltam a töltési időt.
Megspóroltuk a töltést, így van. De fölmerül a kérdés, milyen akkumulátort adott ő le, ugye azt először tesztelni kell, mennyire használt, mennyire karbantart, van zárlat, van-e bármilyen hibája, és milyen akkumulátort kap, amikor megkapja, mert ez nem olyan, mint a palack csere, vagy a korábban volt a szifonpatron csere, hogy igazából mindegy is. Nem mindegy, mert lehet, hogy egy 80%-ost hagyott ott, és egy 75%-ost kap. Ez az egyik baj ennek a rendszernek. A másik baj a rendszernek az, hogy csak egy-egy ilyen márkát megnézve, aki ezen gondolkodik, az összes típusát figyelembe vesszük, sok 100 millió forintnak kell ott lenni raktáron, mert bármikor bárki beeshet.
Ezt finanszírozni kell.
De visszatérve, az automárkák sem nagyon, a néhány kivételtől eltekintve, ezek főleg kínaiak, sem nagyon erőltetik ezt a csere dolgot. Ha az autó árát, használt autó árát 100%-nak vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül 50%-ért lehet jó állapotú használt akkumulátort beletenni. Uh-huh. Hát ez nem feltétlenül éri meg, de a márkák még egy dolgot ennek ellenére, vagy emellett, vagy ehelyett csinálnak, megpróbálják mindenféle módon hasznosítani a már nem használható, vagy autóhajtásra nem használható akkumulátoraikat. Ismerek olyan céget, nagyon jó pofa megoldás, ha idehozhatom, olasz, hogy számos régi olasz városban, szűkbuccás kisvárosban működő éttermek úgy gondolták, hogy jót tenne a forgalmuknak, ha lenne a villanyautó töltőjük. De hát a csatornát nem lehet megoldani az 1200 éves falak között, nemhogy a villanyautó töltést, ezért ez a cég olyan megoldásokat kínál, hogy régi villanyautókból kibontott autóhajtásra már gyenge 50-60% körüli kapacitású akkumulátorokat összegyűjt, nagyon látványos formatervezett oszlopokba építi, és villanyautó töltésre használja őket, de úgy, hogy mivel az étterem Dél-Olaszországról vagy Franciaországról beszélve, ugye valamikor este 6-kor, 7-kor nyit, reggeltől egészen estig napfénnyel, vagy a meglevő gyenge kis árammal lehet tölteni ezt az akkumulátort, hogy amikor este megérkeznek a vendégek, már az akkumulátorból töltsék az autóikat. Ez egyfajta Igen. újrahasznosítási megoldás, de az igazi az lenne valóban, hogy ha ezeket az akkumulátorokat újra lehetne építeni, rekondicionálni lehetne, a bennük lévő nyersanyagot, ritka földfémeket, ami az árukat adja, újra lehetne hasznosítani, és újra be lehetne építeni más autókba is, nem is csak az adott márka autóiba, de ehhez olyan szabványosítás kellene, amire csak nagyon gyenge lépéseket látok, hogy az egyik márka olyan akkumulátorokat építsen, terveztessen, vásároljon, amit a másik márka is tud használni.
Mihez érdemes hasonlítani egy mai modern elektromos autó képességét, jóságát, amikor az embernek, ha nem ilyenje van, akkor könnyen mondja azt, hogy az én 22 éves turbodízel Skodám az 6,5 literes fogyasztással elmegy 1000 kilométert, és Corleone alsón is megjavítják, mert ott is ért hozzá a szaki, ha elromlana, de sose romlik el, mert rendes karbantartás, de nincs is, ami elromoljon benne. Tehát ehhez képest minden más megoldás rossz. Hát mihez hasonlítani? Akkor most mi az objektív összehasonlítási alap?
Hát nehéz ilyen objektív összehasonlítási alapot találni. Ugye azt szokták mondani, hogy a villanyautó szerkezetéből adódóan egyszerű. Én mindig fölhorgadok autógépész mérnökként, amikor azt olvasom, hogy hát valójában ez egy mosógép, a villanyautó, hiszen sebességváltója sincs, hiszen csak egy akkumulátor, meg egy villanymotor. Azért nagyon sokféle villanymotor létezik. Szerintem előbb-utóbb, hogy haladunk az elektromos hajtások felé, mert én nem kétlem, hogy hosszú távon a villanyautóé a jövő, hogy kitűzött, erőltetett célokkal kell-e e felé haladni, abban nem vagyok biztos, de hogy a villanymotor önmagában 90% feletti hatásfokkal dolgozott már a 100 évvel ezelőtti porszívókban is, az azért jó dolog. Tehát, ha össze akarjuk hasonlítani, hogy a kérdésre is válaszoljak, egy hagyományos hajtásláncú autóval, akkor ugye azt kell megnéznünk, hogy milyen használati értéket nyújt, ha most a szervizelést egy pillanatra háttérbe szorítjuk. Azt látjuk, hogy az öreg benzines vagy dízel autó 3-5 perc alatt megtankolható, és el tud menni 5-6-800 kilométert egy húzással. Ezt várjuk a villanyautótól is. Szerintem ez az egyetlen józan összevethetési használati szempont. Természetesen a környezetszennyezés, a zaj, sok minden
Megvan olyan város, ahonnan kitiltják a régi...
Így van, tehát újabb mindenféle szempont. Van, de most ezektől teljesen megszabadulva, csak a használati szempontokat nézzük. Ezt a villanyautók az említett Skoda példájánál maradva nem tudják ma. Vagyis a villanyautók akkor lesznek mindenféle kompromisszum nélkül használhatók, bár most gondolom, akik hallgatnak minket, sokan azt mondják, hogy nekik most is kompromisszum nélkül használhatók, hiszen a városba bevásárolni tökéletesen jó. De hogy családi főautóként a nyaralásra épp úgy, mint a napi ingázásra, a bevásárlástól a gyerekszállításig és a hosszú távú utazásokig használhatók, akkor lesznek a villanyautók. Ha akkora akkumulátoruk lesz, mint most egy benzintank vagy gázolajtank, ez az akkumulátor nagyjából annyi idő alatt, 5-6 perc alatt feltölthető, mint egy mostani benzin vagy gázolajtank, és ezzel a töltéssel 5-6-700 kilométert meg tud tenni. Ha ezt teljesítik az autógyártók, akkor megoldódott a villanyautó idézőjeles problémája, akkor senki nem fog, vagy nagyon kevesen fognak ellene ágálni. Ehhez persze természetesen kell töltési infrastruktúra, és kell ár, hogy ez az emlegetett tankméretű, már hogy benzintank méretű kis akkumulátor olyan elérhető áru legyen, hogy összevethető legyen egy 5-6 éves benzines autó árával, egy 5-6 éves villanyautó ára. Ha ez megtörténik, az emberek nem fognak sokat gondolkodni azon, hogy a belső égésű hajtásról villanyautóra váltsanak. Ehhez viszont, ahogy elkezdtük, nem a villanymotoron kell dolgozni, mert a villanymotor nagyjából kész van, hanem az akkumulátoron.
Az nem jó megoldás, hogyha az ember célszerűen olyan járműparkot tart, akár otthon is, amire szüksége van. Az 5 percre lévő bolthoz elmegyek gyalogba, biciklivel. Ha városban akarok egész nap szaladgálni, akkor egy kis kapacitású akkumulátor, kis autót tartok. Ha meg el akarok menni az Adriára, akkor meg egy nagyot.
Nagyon sokan csinálják ezt, sőt megbolondítva vagy megcsavarintva azzal, hogy szintén márkákat nem említve, léteznek olyan egyébként európai automárkák is, akik ha vásárol tőlük a vevő egy viszonylag drága elektromos autót, akkor előre bejelentett igény szerint egy évben kétszer két hétre, mondjuk úgy, hogy a nyári tengerparti nyaralás és a téli síelés idejére kap valami nagyobb dízel SUV-t ingyen és bérmentve.
Benne van az árba.
Benne van az árba, hogy ezeket az utakat teljesíthetse. Ez egy létező megoldás. Az tény, vagy az látszik, hogy az esetek jelentős részében sokkal nagyobb tudású, képességű, több vasat tartalmazó autókat használunk olyan feladatokra is, amikre erre nem lenne feltétlenül, vagy ezek nem lennének feltétlenül szükségesek.
Merre tart az akkumulátor technika fejlesztése? A gyors töltést akarja kiszolgálni, a nagy kapacitást akarja kiszolgálni, az olcsóságot akarja kiszolgálni, ezek egymásnak ellentmondó igények lehetnek.
Igen, és közben erre hajtanak. Én úgy gondolom, hogy autógépész mérnökként, hogy az akkumulátor technológia mint alapelv az elmúlt 100-120 évben nagyon keveset változott. A mai villanyautó akkumulátorok is alapvetően, ha ránagyítunk a részleteikre, akkor elektrolitból és az elektrolitba bemerülő elektródákból állnak. Ez a technológia úgy csiszolódott, vagy ezt úgy csiszolták az elmúlt 50-60-100 évben, hogy változtak az elektródanyagok, változott maga az elektrolit, a töltőrendszerek, a szabályozó elektrolit. De az alap gondolat, az elektrolit és az elektródák változatlan maradt. Én úgy gondolom, meg hát nagy akkumulátor fejlesztő cégek mérnökeivel beszélgetve is kiderül, hogy az irány az, hogy ezt az alap felépítést kéne átgondolni, megváltoztatni, és akinek először sikerül ezt az elektróda-elektrolit felépítést, még nem tudjuk mivel, vagy lehet, hogy ők tudják, de nekem nem mondják el, mivel megváltoztatni, úgy, hogy az ráadásul nem csak jobb hatásfokú, gyorsabban tölthető, hanem könnyebb és olcsóbb is lesz, ugye utalva az említett ellentmondó követelményekre, akik ezt először meg tudják lépni, azok kerülnek jelentős előnybe ezen a piacon.
De a fejlesztési irányok azok nagyjából egy kaptafára történnek? Lehetett olvasni ilyet a sajtóban, hogy a dél-koreaiak azok más elven működő fejlesztést csinálnak, mint mondjuk a kínaiak. Tehát a kettő nem ugyanaz. Nem ugyanazt próbálják csiszolni.
Én úgy gondolom, hogy az irány mindegyik esetben nem árulnak el ezekről részleteket érthető módon. Minden fejlesztő igyekszik ködösíteni kicsit olyat, mint a hidegfúzió, hogy minden évben megtaláljuk az olcsó hidegfúziót, de azért még sincs itt a hidegfúzió. A fejlesztés szerintem minden fejlesztőnél hasonló irányú. Ez a száraz kialakítás, tehát az elektrolit nélküli, vagy a folyadék nélküli akkumulátor irányába megy. Ezzel lehet tömeget megtakarítani, amivel lehet gyártástechnológiát olcsósítani, és a méret csökkentéssel, ugye az autóban helyet megtakarítani, gyártási költséget megtakarítani. De az a kérdés, hogy ki tudjuk-e váltani azokat a ritka földfémeket, amiket mostanában használunk az általánosan elterjedt lítium-ionos akkumulátorokban, amiknek jelentős része ma vagy Kínából érkezik, vagy a világ más tájairól, mondjuk Dél-Amerikából, Afrikából, de már régóta kínai tulajdonú bányákból.
Mi lesz, ha valakinek sikerül? Hogy fog kinézni a világ? Mindenki elejti a régi autójának a slusszkulcsát, és bemegy egy olcsó elektromos autót vásárolni, és hegyekbe fognak állni a régi autók, és nem lehet majd tőlük közlekedni?
Ad abszurdum, ez is elképzelhető, de ehhez ugye kell egy olyan fontos tényező, amiről eddig csak érintőlegesen beszéltünk, töltési infrastruktúra.
Meg honnan lesz enni energia, amit beleteszünk ezekbe az akkumulátorokba?
Azt még esetleg egyik napról a másikra nyilván nem lehet megoldani, de sokkal nagyobb probléma az, hogy mondjuk egy lakótelep autóit hogyan töltjük. Nagyon nehéz annyi elektromos kapacitást előállítani, odavinni, tölteni.
Nyilván ez nem megoldás, hogy mindenki az ablakából leereszt egy zsinort egy elosztóval.
Az emlegetett déli államokban azért néha ez látható, hogy így próbálkoznak, de én úgy gondolom, hogy az akkumulátor várható forradalmával, ugye most itt ködösítek, mert nem tudom, hogy merre tart az akkumulátor őszintén, illetve tudom, hogy hova szeretne eljutni, de hogy oda hogyan jutnak el, milyen lépésekkel, és pláne, hogy hol tartanak, azt sajnos nem tudom, mert nem mondják el, de ha arra tartanak, amerre én sejtem, hogy tartanak, akkor is gondot okozhat a megfelelő töltőszám. A töltőszámot csak abban az esetben nem kell drasztikusan növelni, hogyha tényleg 2 perc a töltés.
Mert akkor nem kell sorbálni a töltőpontokon, mindenki puff, amíg tölt, iszik egy kávét, és megy tovább, és pörög, mint egy mostani benzinkúton.
Így van, pontosan. Ha a töltő úgy tud működni, mint a mostani benzinkút, nem kell belőle több, mint a mostani benzinkútból.
Ha az elektromos autózási a jövő, akkor mi lesz az olyan technológiákkal, mint a plug-in hibrid, a hidrogénhajtás, meg az összes többi, amihez eddig hozzászoktunk?
Ha az átmeneti időre nézzük, akkor rengeteg szerepük van, nagyon nagy szerepük van ezeknek a hajtásoknak. Ha a hagyományos belső égésűekkel kezdjük, akkor amíg drágák az akkumulátorok, amíg nincsenek megfelelő méretű és megfelelően olcsó akkumulátoraink az autókban, jelentős mértékben lehet csökkenteni a villanyautó árát azzal, hogy kisebb akkumulátort teszek bele, de belé építek egy viszonylag egyszerű szerkezetű benzinmotort, kifejezetten arra, hogy ha elfogy az akkumulátor, tehát kiürítem az akkumulátor, de nem tudom azonnal tölteni, vagy nincs annyi időm, amennyi a töltéséhez kellene, akkor a kis benzines beindul, generátort forgatva, tölti az akkumulátort, és ha nem is olyan teljesítménnyel, mint tisztán az akkumulátoros hajtás idején, valamivel kisebb teljesítménnyel, de biztosan eljutok a célállomáson.
Mit úgy kell elképzelni, mint egy ilyen stabil motort, ami állandó fordulatszámon az örök életig képes járni, amíg üzemanyag van benne?
Szó szerint így kell elképzelni. Persze a mérnökök ezt is megcsavarintják, mert azokban az üzemállapotokban, ahol kellemesebb és mindenképpen mondjuk hatékonyabb, ha a benzinmotor közvetlenül hajt, akkor azért azt úgy építik be, hogy bár tölti az akkumulátort, és az akkumulátoron keresztül a villanymotor hajtja az autót, de a hajtásba besegít a benzines is, pusztán hatásfokokból. De az alapvető gondolat pontosan ez, hogy mint egy stabil motor, állandó fordulatszámon, ezt néhány autóban lehet is hallani, nagyon furcsa, meg kell szokni, hogy a sebességtől, a gyorsulástól, a gázpedálállástól, mindentől függetlenül a motor hang állandó. Mert semmi más nem csinál, csak tölt. Ha ilyen motorokat építünk, azok baromi egyszerűek lehetnek, hiszen nem kell változó vezérlés, nincsenek, nem kell feltöltés, egy csomó mindent ki lehet hagyni belőle, ami a motorokban, a mai motorokban azért kell, és egyébként azért élvezetes is a motorokat szerető emberekre, például nekem, mert változó terheléssel üzemeltetjük a motorjainkat. És a működésének igazodnia kell a környezeti feltételekhez, körülményekhez, útviszonyokhoz, az én jobb lábam állásához, mindenhez. De ha ez nem szükséges, mert a terhelés alig változik, hiszen csak egy generátort forgatunk és terhelünk, ezek mind elhagyhatók. Olcsóbb lehet a kis motor, de ennél sokkal fontosabb, hogy a mai bonyolult rendszereknél sokkal egyszerűbben karbantartható, kézben tartható a káros anyag kibocsátása, az emissziói. Takarékosan tud működni, és a ma elképzelhető szinte legszigorúbb emissziós normákat is képes teljesíteni, hiszen nem változik a fordulatszáma, nem változik a terhelése. Ezek a kis motorok már itt vannak, jelentős részben természetesen kínai gyártóktól, komplett hajtásláncokat kínálva, 100 lóerőtől 500 lóerőig, különböző méretű akkumulátorokkal. Ők plug-in hibrid, tehát konnektorba tölthető hajtásláncnak hívják őket, de valójában ezek töltő motorok, és egyébként két nagy kínai gyártóval beszélgetve, mind a kettő egymástól függetlenül azt mondta, hogy a várható, ilyen hajtások iránt várható igények 80% világszintű, nem európai, világszintű igények 80%-át képes kielégíteni, tehát van két kínai gyártó, aki 160%-ot már tud ebből nyújtani. Ugye a klasszikus módszerrel ki kell rajta cserélni a jelvényt, meg a feliratot, és a hajtás mehet bármilyen márkához. Tehát erre tartanak a benzines motorok.
Ha ez erre tart, akkor mi lesz a változó vezetési stílushoz, meg igényekhez mérten kifejlesztett, tökéletesre reszelt benzin, meg dízelmotorokkal, amiket élvezett volt vezetni?
Hosszú?
Vége? Kukába mennek, és múzeumban megnézhetjük, hogy egy Anisics féle motor az mégis, hogy milyen volt.
Valószínűleg igen. Igen, gondolom, hogy persze ez ugye a politikai szándékokba is bele kéne tudni látni, hogy ahogy egyre inkább tart a világ a villamos hajtások felé, vagy az villamosított, ugye úgy hívják őket, hajtások felé, úgy csökken majd értelemszerűen a kínálata ezeknek a motoroknak, a hagyományos belső égésű benzinmotoroknak. Ugye a dízelbotránya, a dízeleket pedig hatásfok szempontból nagyon jók lennének, dízeleket kivégezte, már úgy értem, hogy a vásárlók igénye megcsappant irántuk, a személyautó vásárlók nem nagyon választanak mostanában dízelmotorokat, de az emissziós normák is megnehezítették a dízelek létét. Azt szokták mondani a fejlesztők, hogy egy mai átlagos két literes turbodízel motor kipufogó rendszerébe még egyszer bele kell építeni egy hasonló benzinmotor árát. Tehát egy mai dízel, tisztán dízel, nem hibrid autóban van költségben van egy dízelmotor, ami önmagában drága, meg még egy vele összevethető teljesítményű benzinmotor ára van a tisztító, redukciós katalizátor, részecske szűrő rendszerben. Mivel ez tény, és így van, valószínűleg az lesz, igen, hogy korlátozottan, hobbiként, szórakozás, remélem nem csak zárt pályán, de előbb-utóbb valószínűleg csak zárt pályán, ezek az autók így maradnak életben, mint játékszer, hobbi, sporteszköz.
Nagyon gazdag embereknek esetleg lehet otthon, és a kastélykertbe mehetnek vele egy kört.
Így van, de ez nem 10 év, hanem annál, ezért úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb távon.
Teherszállításban is az elektrifikációi a jövő. Azért azok óriási tömegek, amiket meg kell mozgatni, az egy hatalmas nyomaték kell, amit az elektromotor tud, de hát az meg is eszi a maga kilovattját.
Hát ez az akkumulátoros kamiont a mai akkumulátor technikákkal építeni nagyon nehéz. Nem azért, mert nem tudja mozgatni a kamiont, hanem azért, mert a megnövekedett terheléshez, teherbíráshoz hatványozottan nagyobb akkumulátor kell, tehát a kamion jelentős részben ahhoz, hogy elég sokat tudjon cipelni, saját magát cipeli, hiszen nagy akkumulátor kell hozzá. A teherautók jövője a, lehet a dízel-elektromos megoldás, amikről beszéltünk,
generátorhajtó,
ugyanezzel, de itt jön a képbe a hidrogén. A hidrogénes autó, ugye kétféle hidrogénes autó van, vannak olyan márkák, akik ma is esküsznek az egyszerű felhasználására a hidrogénnek, ez pedig az, hogy némi átalakítással el lehet égetni a hidrogént a benzinmotorokban is, tehát mint a gázhajtású autógázos autó, benzinmotoros autót lehet hidrogénnel üzemeltetni, bonyolult tartály, nagy nyomású rendszer, de működik. De nem ez a legjobb hatásfokú felhasználása a hidrogénnek, hanem az üzemanyagcella. Az üzemanyagcella egy egyébként már jó 60-70 éves szerkezet, és az amerikaiak találták ki a űrhajók áramellátására, tehát egy NASA gondolat, és egy egyszerű fizikaórai kísérletet fordít meg, méghozzá a víz egyenáramú elektrolízises bontását. Ha a vízbe egyenáramot vezetünk, két elektródát ugye beledugunk a folyadékba, akkor az egyik elektróda mellett hidrogén, a másik elektróda mellett pedig oxigén bugyborékol a felszínre. Ha ezt megfordítjuk, a hidrogént és az oxigént összerakjuk egy cellában, ezt csinálja az üzemanyagcella, akkor pedig víz keletkezik, és távozik mondjuk az autó kipufogóján, és elektromos áram. Így működik az üzemanyagcella, tehát az üzemanyagcellás hidrogénes autó, az hidrogént tankol, de villanyautó. Mert hogy a cella elektromos áramot állít elő, van egy kis puffer akkumulátor, mert a cellát, amíg fölfűtjük indulás után, az a valamennyi idő, kell egy kis tartalék, tehát van benne egy pici akkumulátor, de valójában a cella elektromos teljesítménye megy ki a kerekekre. Ez legfeljebb fele akkora, ez az egész rendszer tömegben, mint egy hasonló kapacitású, teljesítményű, teherbírású, akkumulátoros elektromos hajtás. Éppen ezért az üzemanyag cellás fejlesztések iránya, bár vannak olyan autógyártók, akik még ma is fejlesztenek, sőt gyártanak, lehet is venni ilyen autókat, ma is gyártanak üzemanyag cellás személyautókat, de igazából az üzemanyag cellás hajtás a kamionokban és a buszokban élheti majd a virágkorát, és ennek van egy töltőhálózati oka is, mert hogy nagyon nem fejlődik a hidrogén töltőhálózat Európában.
Egy kicsit infrastruktúra igényes.
Így van. Nagy nyomású kutakat kell építeni, sokkal bonyolultabb, mint egy benzinkút, és nagy nyomáson kell a hidrogént az autóban is tárolni.
Szállítani, meg gondolom hidegen lehet csak, cseppfolyósan.
Így van, legalábbis gazdaságosan. Így lehet szállítani. Tehát észszerű, hogyha a hidrogén kutakat olyan helyekre telepítik majd, ahol nagy az igény és koncentráltan jelentkezik, például egy közlekedési vállalat garázsába, egy kamionos cég termináljába, kamionparkolókba, sokkal egyszerűbben használható, vagy építhető, vagy kezelhető így, mintha benzinkútszerűen kéne megoldani.
A kínai autóipar az le fogja tarolni az egész világot? Vagy már ez hülye kérdés, mert már letarolta.
Még talán nem, de nagyon erősek, és nagyon jönnek, nagyon komolyan fejlesztenek, és én úgy gondolom, hogy egy kicsit átverték úgy kollektíven a kínai autógyártók a világot, amikor nagyon nyíltan és nagyon egyértelműen az zászlajukra tűzték, hogy csak a villanyautó, csak az elektromos autó, és most. Ugye ők nem nagyon problémáztak ezen, és kicsit úgy látom, hogy a világ többi autógyártója is bement az ő utcájukba, majd most, hogy bár a kínai belföldi villanyautó vásárlások, eladások még folyamatosan nőnek, de a növekedés üteme sokkal kisebb, mint korábban volt, most ők is visszavesznek ebből a dologból, és azok az európai autógyártók, akik korábban egymásra rálicitálva, vagy egymást túllicitálva jelentették be, hogy ők már 5 év múlva, 3 év múlva, 2 év múlva kizárólag akkumulátoros elektromos hajtásokat gyártanak, és le is állítják a belső égésű, meg a hibrid, plug-in hibrid hajtások fejlesztését, azok a kínai mintát követve, azok most pórul jártak, mert hogy jelentős részben kirúgták, a fejlesztések megszüntetésével, ugye munkanélkül maradtak az ő fejlesztőmérnökeik, és ezeket a fejlesztőmérnököket, fiatal tehetséges fejlesztőmérnököket, a kínai hajtásláncfejlesztők, jelentős részben az emlegetett kettő, aki a plug-in hibrideket gyártja, és a kínai autógyártók felszívták. Tehát ha ma körülnézünk egy kínai márka fejlesztő részlegén, akkor rengeteg európai és amerikai fiatalt találunk, akik nekik dolgoznak, és most már nem csak elektromos hajtásokon, hanem belső égésű hibrid hajtásokon is, kifejezetten az átmeneti időre, tehát arra az időre, amíg nincs meg a megfelelő akkumulátor és töltő infrastruktúra a tisztán elektromos hajtáshoz. Ők nagy mennyiségű, vélhetően jó minőségű hibrid és plug-in hibrid hajtásokat is tudnak ajánlani, sőt, tisztán benzines autókat is, mert hogy néhány olyan kínai márka, ami úgy érkezett az európai piacra, hogy ők aztán csak és kizárólag elektromos hajtások és tisztán elektromos hajtások szép csendben vezetik be a kínálatukba a hibrideket, a plug-in hibrideket, sőt vannak, akik az egyszerű turbós benzineseket is. Az európai autópiac, új autópiac ma nagyjából stagnál. Azt jelenti, hogy egyik hónapban 1-2% plusz, másik hónapban 1-2% mínusz, miközben a nagy piacokon, Németországban, Olaszországban, Franciaországban elég komoly a csökkenés. De ennek ellenére a kínai részarány nagyon növekszik.
De az volt a trükk, ha jól értem, hogy azt mondták, hogy bele kell nektek is mennetek az elektromos fejlesztésekbe, mert mi is ezt csináljuk, ez a jövő, és ők tudták, hogy egyébként nem ez a jövő, vagy a közeli jövő biztos, hogy nem ez?
Így tűnik, igen, így tűnik. Egy Kína által példamutatással, tehát nem mással hajtott, erőltetett elektromos, pusztán elektromos fejlesztési trendbe számos olyan autó, európai automárka belebukott, vagy hát belement, akik most egymás után jelentik be, hogy bár azt ígértük, hogy 2028-tól 2030-tól csak akus elektromos autókat fogunk fejleszteni és gyártani, most egy kicsit visszakoznak, és azt mondják, hogy azért még lesz itt plug-in hibrid, sőt, benzines autó is, bár olyan autógyártóval nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy a hosszú távú jövő az nem az elektromos hajtásé, de a képlet szó szerint ez, a kínaiak a világ autóiparát beugratva elindítottak egy ilyen tendenciát.
Sőadásul ők már előrébb jártak, amikor az összes többi beugrott az elektromos autófejlesztésbe. Mert hát különben miért vették volna meg az emberek az autóikat?
Hát, ha nem is jártak feltétlenül előrébb, jó áron tudtak jó csomagokat kínálni, jelentős részben azért, mert viszonylag jól eleresztettek alapanyag szempontból, hiszen a ritka fölfémek, amik a mai akkumulátor technológiával gyártott akkumulátorokhoz kellenek, azok vagy Kínából érkeznek, vagy kínai tulajdonú bányákból a világ más részéről.
Mi lesz akkor a mi autógyártásunkkal, például a magyarországi autógyártással egyetlen? Mit fogunk gyártani Magyarországon ahhoz képest, amit most gyártunk? Ugye van Suzuki-nk, van Audi-nk, van Opel-ünk, van Mercedes-ünk, nem tudom, van még valami, ez a négy, de hát ez a négy nagy.
És épül a BMW.
És BMW.
Sőt, épül a BYD.
Az világos, hát az kínai.
Igen,
de a többi, összes többi, ez meg nem.
Hát valószínűleg most a sokak által egyébként utált plug-in hibridek korszaka jön el. Tehát a konnektorból is tölthető benzinmotoros autók korszaka jön el. Azért utálják őket sokan, és gyakran hallani, hogy csaló hibrideknek hívják őket.
Ugye, nem igazi hibridek, azt mondják.
Így van, pedig igazi hibridek, csak nagyobb akkumulátoruk van. Tehát a hajtásláncuk ugyanolyan. Egy benzin, egy villanymotor, közt egy akkumulátor, csak ha elég nagy akkumulátort építek be ezekbe az autókba, akkor hosszabb utat tudnak megtenni, anélkül, hogy a benzinest el kéne indítani. Na de, azért hívják őket nagy valószínűséggel csaló hibrideknek, mert sok országban ugyanolyan vagy nagyon hasonló kedvezményeket kaptak, mint a tisztán elektromos autók. Ellenben, mivel benne volt egy akkumulátor, vagy benne van, és benne van egy benzinmotor, néhány évvel ezelőtt, ma már kicsit más a helyzet, ezek az autók azért drágák voltak. Milyen autók vásárlói, vagy milyen vásárlókör tudta megfizetni őket? A tehetősebb. Tehát a plug-in hibridek eleinte nagy és drága prémium gyártók SUV modelljei voltak, amik pláne irritálják az utca emberét, hogyha még ingyen parkol, kedvezményesen.
Iszonyú drága autó zöld rendszámmal.
Így van.
Hát milyen,
van.
Milyen világ
ezt próbálom ez? Kerülgetni, pontosan. Így van, így van. De valójában az ötlet nem rossz. Az ötlet nem rossz, hiszen visszakanyarodva a fél órával ezelőtt taglalt témához, amikor tisztának kell lennie, akkor villany, amikor hosszabb távra kell menni, benne van a hatótáv, hiszen beindul a benzines. ha ezt az utálatot sikerül legyőzni, és, mert az utálatnak azért volt némi alapja is,
hiszen... Hát irítség az alapja.
Igen, de használati alapja is van, mert nagyon sokan csinálták azt, hogy megkapták a zöldrendszámot a plug-in hibridjükre, és soha nem töltötték az akkumulátorát, hiszen ha a plug-in hibrid akkumulátorának 90%-a kimerül, akkor is megtartja azt a tizet, amivel normál hibridként, zongorázva a villanyos és a benzinmotoros hajtáson továbbra is használható. Tehát én, ha hajlandó vagyok tankolni benzinnel, akkor a plug-in hibridet az akkumulátor kimerülése után normál hibridként tudom használni. Sokan így tették, és fölmerül a kérdés, ha nekem van egy normál hibridem kisebb akkumulátorral, kisebb tömeggel, tehát kevésbé nyomja az utat például egy ugyanolyan autó plug-in hibridként, mint normál hibridként, mint plug-in hibridként, pusztán azért, mert kisebb benne az akkumulátor, ő miért nem jogosult azokra a kedvezményekre? Valószínűleg innen indult ez a dolog, de szerintem az fogja megnyerni ezt a dolgot, vagy ezt a piacot, aki először kitalálja, és ez inkább politikai ügy, mint autógyártási, hogy hogyan lehet az embereket arra sarkalni, hogy töltsék a plug-in hibridjeiket. Ha az emberek töltik a plug-in hibridjeiket, akkor előáll az ideális eszményi állapot, városban, a dugóban, a bevásárlóközpontban hangtalanul és villamosan fog közlekedni, miközben nem kell neki két autót tartania ahhoz, vagy bérelni egy másikat, hogy elmenjen síelni, vagy nyáron nyaralni, mert ott van a belső égés. Erre az átmeneti időszakra én úgy gondolom, hogy a plug-in hibridek jó használva tökéletes megoldást adnak, és én úgy gondolom, hogy ezek a modellek fogják adni az elektromos átállás előtti 10 években egyébként, tehát nem 1-2 évben, a gyártott autók zömét, márkától függetlenül.
Mérnökileg egy mondjuk kedvezményes plug-in hibrid töltési otthoni tarifával, magyarán pénzzel meg lehetne oldani? Tehát valami érdekeltséget keresni benne. Mi azért magyarok olyanok vagyunk, hogy megtaláljuk a saját érdekünket. Hogyha az volna az érdekünk, hogy töltsük az autót, akkor fogjuk is tölteni.
Egyébként így van. Ráadásul a plug-in hibridek azért, mert kisebb az akkumulátoruk, és mindig ott van a segédhajtás a belső égés.
Gyorsabban megtelik.
Így van, gyorsabban megtelik, tehát nem kell hozzá óriási töltőkapacitás sem. Hogy hogyan lehet érdekelté tenni az embereket, azt nem nagyon tudom, ahol próbálnak ilyet tenni, ott ugye táblákat lehet, nyugat-európai városokban lehet látni táblákat, hogy innentől kezdve csak elektromos hajtással lehet menni. Ugye a plug-in hibrid átkapcsolható tisztán elektromosba egy műszerfali gomb megnyomásával, tehát mondjuk lehet ilyet tenni, aztán aki teljesíti, az teljesíti, aki nem, az nem, de vannak arra is tervek, ezek egyébként Kínából indulnak, ahol ezek nyilván egyszerűbben kivitelezhetők, hogy a navigációs rendszer ugye látja, hogy én hol járok, ha beléptem a zónába, akkor ő maga megállítja
a táblafelismerő rendszer, ami gyakorlatilag a sebességemet képes a táblához igazítani.
Így van, de ennek egyelőre úgy látom, hogy személyiségi jogi akadályai vannak.
Hát, ahol meg tudják oldani mondjuk a büntetést, ott fog ez menni. Ausztriában meg szokták tudni ezt oldani, ha az ember túllépi a határokat.
Valószínűleg, de ez már egy jogászt illető kérdés.
Az önvezetéstől, ami ugye mindig másnap jön el, attól kell félni, vagy nem kell félni?
Én úgy gondolom, hogy nem kell félni, csak nagyon alaposan át kell gondolni, mielőtt megjelenik az utakon. Egy önvezetést fejlesztő mérnökkel beszélgetve, ő mondta ezt a jópofa, kicsit talán vicces, de félig komoly mondatot, hogy az önvezető autókban nem attól kell félni, vagy nem attól kell tartani, hogy az radarok, a kamerák, mindenféle érzékelők, amik alapján a mai önvezető autók dolgoznak, nem jól dolgoznak, rosszul döntenek, hibáznak, hanem attól a pár százalék ember által vezetett autótól, ami még megmarad a forgalomban. Tehát teljes biztonsággal nem lehet önvezető autót készíteni addig, ő ezt így mondta, amíg egy kis autó van a városban, ami nincs benne ebben a rendszerben.
Jó, ez azt jelenti, hogy akkor egyszerre kell átállni rá.
Az lenne a jó. Igen, de nyilván egyszerre nem lehet átállni. Valószínűleg, én most úgy látom, hogy ez a folyamat úgy fog elindulni, ahol a az emberek vezetési szabadságát, mert nagyon sokan Magyarországon is ragaszkodnak ehhez, tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy az önvezetés nem úgy fog elterjedni, hogy van önvezető autó és van nem önvezető autó, hanem megjelennek azok az autók, ahogy egyébként most is van, amikben egyre több önvezető funkció szerepel majd, és idővel át tudják venni bizonyos körülmények között a teljes vezetést ugye a vezetőtől.
És olyan lesz, mint hogy egy sofőrös autóba ülnék.
Olyan lesz. Az Egyesült Államok néhány államában, ugye ott az úthálózat is jobban áttekinthető sok esetben, mert hogy olyan, mint egy négyzetrácsos füzet, sokkal könnyebb az Egyesült Államokban például Arizonában, Nevadában közlekedni, mint mondjuk Párizsban. Tehát ezek a rendszerek egyrészt jelentős részben a gyártók ott is fejlesztik őket, és néhány ilyen államban már a teljes önvezetés is megengedett, ami azt jelenti, hogy úgy is közlekedhet autó, hogy nem ül benne senki.
Elmegy a szervízbe.
Vagy kihozza a pizzámat, ugye vannak ilyen. Vannak ilyen dolgok, de úgy látom, hogy a kezdeti lelkesedés alábbhagyott. Alábbhagyott, mert egyelőre a mai autós társadalom függetlenül attól, hogy az Egyesült Államokban él, Kínában, Dél-Amerikában vagy Európában, nem szívesen adja ki a kezéből a vezetést. Sok helyen jogi akadálya is van, tehát van olyan, hogy használhatom én az önvezető autómat, és rábízhatom a közlekedést, de a felelősség akkor is az enyém. Így, mint már hogy a vezetői, így nem szívesen adják ki az emberek a kezükből a vezetést. Aminek örülnek most, és ez is egy ilyen átmeneti szakasz, ha egy szűk helyre magától beparkol az autó, hogyha kiáll onnan, hogyha autópályán tartja a követési távolságot.
Karosszériások nem fognak örülni, hogyha szűk helyre pontosan beáll az autó, mondjuk Nápolyban vagy Isztambulban.
Igen, ez érdekes, mert én körülbelül, 20-22 éve láttam Japánban olyan autót egy gyárban, ami egész egyszerűen a vezető kezében lévő telefonról, már akkor érintőképernyős készülékről, elvégzett mindent, tehát ő kiszállt mondjuk az étterem előtt, ez volt a szituáció, amit egyébként a gyárkapun belül zárt pályán eljátszottak, elküldte az autót parkolni, majd a vacsora után visszahívta az autót, és ez volt vagy 2004-ben, vagy 2005-ben.
Na, akkor nálunk a telefonfülkék voltak visszahívhatók.
A technológia már megvolt, és azt mondták, hogy ennek az elterjedését egyrészt jogi szempontból az egyes államok jogi szabályozása korlátozza, tehát megtehető-e az, hogy egy autó magától közlekedjen úgy, hogy nem ül benne senki, másrészt meg az emberek elfogadási hajlama, hajlandó vagyok elfogadni, harmadrészt a forgalom mennyire szabályozott. Ugye ez Japánban volt, ez érdekes egyébként, mert nem inszinuálom őket, ha elmondom, megkérdeztem tőlük, hogy nagyon szép, ez így fantasztikus, de mi van, ha valaki eléugrik? Döbben csend, majd azt mondták, hogy miért ugrana elé? Hát jön egy autó. Szóval van
Delhi külsőn a kerékpárosokat,
tehát nem mindegy, hogy az önvezető autó hol vezet ön.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Széchenyi Gábor, az Autós Lap főszerkesztője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchenyi Ágnes felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, nem kell külön keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.